Bauer Bence, Fodor Gábor és Schiffer András az euróról, meg a globalizmusról, és a politika óriásairól, meg a törpékről is. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Az urak közül Bauer Bencét, a Magyar Német Intézet igazgatóját még várjuk, de pillanatokon belül reményeim szerint megérkezik. Fodor Gábor a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatója, korábbi Fidesz alapító és korábbi SZDSZ-es miniszter, itt ül már az asztalnál, ugyanígy, ahogy Schiffer András ügyvéd, egykori országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy itt vannak.
Köszönöm szépen. Mi is köszöntjük a hallgatókat.
Ha már beharangoztam azt, hogy az EU-ról meg a globalizmusról, csak ilyen bemelegítés gyanánt, az EU az maga a globalizmus? Legyen ABC sorrend. Fodor Gábor.
Köszönöm szépen a szót. Hát azért mondjuk túlzás lenne ezt mondani az EU-ra, hogy maga a globalizmus, mert ezt sokkal szélesebb körbe szoktuk használni azért ezt a kifejezést.
De aki Fodor Gábort ismeri, az pontosan tudja, hogy finoman fogalmaz. És az, igen, a finom fogalmazás azt is rejti, hogy azért talán mégiscsak a globalizmus.
Nem egészen. Ugye a globalizmus mostanában általában negatívan, pejoratív értelemben szokták használni. Mi az Andrissal szoktunk is erről vitatkozni egyébként különböző műsorokban. Szóval én egyáltalán nem vagyok ilyen negatív véleménnyel a globális folyamatokról, de magát az Európai Uniót annyiban elválasztanám ettől, hogy azért az Európai Uniónak volt egy előképe. Egyébként ezt úgy hívták, hogy Osztrák-Magyar Monarchia. És a monarchiában már megvalósult az, hogy úgy éltek országok, államok, nemzetek egymás mellett, nem volt vám, ugyanaz volt a pénzeszköz, bizonyos ügyeket közösen intéztek. Hát az Európai Unió tulajdonképpen ennek az előképnek egy más formában való kiterjesztése, és annak a felismerése, hogy egyébként annak idején Schuman, ugye az egyik alapítója volt, de Gasperi és mások, akik ott voltak, akkor Adenauer ugye a megalapításnál, egyértelműen az volt a kiinduló pont, hogy legyen egy kooperáció az európai nemzetek között, azok között a nemzetek között, akik a kooperáció hiánya miatt többek között számtalan háborút robbantottak ki egymással szembe, és Európa ezt pokolian megszenvedte.
Schiffer András, globalizáció és EU?
Hát csak az eredeti kérdés nem így hangzott, mert ez már egészen más. Az a helyzet, hogy bármilyen meglepő, de így az eredeti kérdésre adott válaszban azért én több ponton a Gáborral hajlok egyetérteni. Tudnélék tehát először is definiálni kéne, hogy miről beszélünk. Nem mindegy, hogy globalizációról vagy globalizmusról beszélünk. A globalizáció az egy tény, amihez szerintem abszolút hiba érzelmileg viszonyulni, mint ahogy miután a globalizáció az egy tény, tehát nem egy szeretem, nem szeretem kérdés. Innentől kezdve az európai országoknak el kell dönteniük azt, hogy hogyan kívánnak egy globálissá vált nemzetközi térben érdeket érvényesíteni, hogyan kívánják a saját fejlődésüket előmozdítani, hogyan kívánnak beleszólni olyan globális problémáknak a kezelésébe, hogy ne mondjam megoldásába, mint mondjuk az ökológiai válság. Most ebben az esetben az valamilyen típusú európai integráció az megint csak nem szeretem vagy nem szeretem kérdés, hanem egyszerűen egy kényszer. Tehát nem hogy Magyarország, nem hogy a V4 önmagában, de még olyan óriás államok, mint a 90-ben újraegyesített Németország vagy Franciaország se tud egymaga érdeket érvényesíteni. Tehát ennyiben az európai együttműködés az egy kényszer. Az, hogy ez az együttműködés milyen formában jött létre, hogy a kezdetei, amit a Gábor is hajlamos romanticizálni, hogy Schuman, meg de Gasperi, stb., hogy ez valójában az amerikai megszállásnak volt egy következménye, és amerikai kottából jöttek elő ezek az integrációs intézmények, hogy maga a Marshall-terv is valójában arról szólt, hogy az amerikaiak akkor még az amerikai nemzetállami keretek közé beágyazódott óriásvállalatok miként kívánják a befolyásukat kiterjeszteni Európára. Ez egy másik kérdés, mint ahogy az is egy másik kérdés, hogy a hidegháború után, ahogyan Kelet-Közép-Európa integrálódott, az mindenki, finoman szólva is egy hibás projekt volt, leginkább egy újragyarmatosítás, mert bizony az, hogy ráadásul ebben Magyarország ugye úttörő szerepet is vállalt, a rendszerváltó elit ezzel nagy kedvel büszkélkedett is, hogy már gyakorlatilag a Grósz kormány alatt elkezdtük a vámhatárainkat lebontani, ezért súlyos árat fizettünk. Súlyos árat fizetett ezért nem csak Magyarország, egész Kelet-Közép-Európa, sőt Dél-Európa is. Lásd az olaszok és a görögök helyzetét azóta is. Mondjuk az olaszok alapmagban benne voltak, de hát a görögöknek rengeteg problémája a túlkora, illetve túl gyors csatlakozásból fakadt. Tehát én azt tudom mondani, hogy önmagában az európai integráció egy kényszerűség, hogy ez hogyan, milyen formában ment végbe, arról érdemes vitatkozni.
Na most, amerre most tartunk, az jó vagy rossz? Az abba az irányba megy, hogy ezek az államok elvesztik a, hát a szuverenitás szót azt most nagyon sokan használják, de mondjuk azt a lehetőséget, hogy önmaguk sorsát irányítsák, vagy azért ez megmarad?
Hát ha most ezt az Európai Unióra érted,
Európai
András,
Unióra,
ezt a kérdést,
Európai Unióra,
akkor én nem osztom azoknak a félelmét, akik azt gondolják, hogy az Európai Unió az kiöli akár a nemzeti öntudatot, akár az önállóságot, ahogy most a kérdésedben megfogalmaztad, nemzeti érdeknek az érvényesítését, szerintem nem. Az más kérdés, hogy persze nyilván oda kell erre figyelni, és meg kell próbálni minden nemzetnek a maga módján ezt definiálni, hogy mit akar kiemelni, megvédeni.
Vagy mit nem akar.
Vagy mit nem akar, így van. De ahogy az András is mondta, ugye kiderült az abból is, amit ő elmondott, hogy persze számtalan vitapont van köztünk, de van egy csomó dologban egyetértés is. Tehát ugye ő azt mondta, hogy kényszer az Európai Uniós együttműködés, kényszer valóban abban a tekintetben, hogyha a világgazdasági versenyben mi sikerrel akarunk bekapcsolódni Európa részéről, akkor kell hozzá kooperáció. Tehát egyedül egyes államokban, ugye az András Németország példát, vagy Franciaország példát hozta, hogy nem tud egyedül érdeket érvényesíteni. Középméretű államok, mint Magyarország végképp nem tudnak, kis államok végképp nem tudnak, de hát az Unió ebben nagyban segít minket. Tehát az Európai Unió szerintem egy nagyon jó és egy nagyon hasznos projekt. Ebből egyébként nem következik az, hogy minden csodálatos, és minden döntése nagyszerű lenne, és általában mindig hallelujázni kell körülötte, ez szó sincs erről, de összességében az irány gazdaságilag, politikailag jó, szerintem.
De hogyha azt nézzük, hogy az egyes ember életét mennyiben befolyásolják bizonyos döntések, és akkor most két dologról van szó eredendően, nyilván a migrációról, hogy a migráció mennyiben befolyásolja az egyes ember életét alkalomattán, és ezt ilyen 10-15 éves távlatokban érdemes nézni. A másik a gender elmélet, mennyiben befolyásolja a gyerekeink életét, ha éppenséggel érzékenyítő előadásokat tartanak az óvodában. Tehát, hogy hol van az a pont, amikor az egyes ember számára ez alkalomattán kevéssé vállalható. Tehát a migráció az megváltoztat helyzeteket.
Igen, megengedett, hogy ehhez egy személyes anekdotát, amit a Bence megérkezett, ugye, közben, és leül közénk.
Közben Bauer Bence megérkezett, igen. Köszöntöm, szeretettel.
Ő is nyilván küzdött a dugóval és egyebekkel, amivel nekünk is meg kell
50
küzdeni.
50 perc volt.
Igen.
Fantasztikus lehetőségek, hogy itt
szóval, ha megengeditek, hogy amíg erre a kérdése úgy válaszolnék, és akkor mindenki tud egy kicsit közben relaxálni, ugye most a friss élményemet hadd mondjam el, hogy én ugye Erdélyben voltam hétvégén, meg ezen van, hogy te is voltál, nem?
Idén nem voltam.
Nem voltál. Na, mindegy, szóval ott voltam, és például kíváncsi is voltam arra, hogy tavaly, amikor mentem, akkor nem csak egy baleset miatt kellett állni az autópályán, hanem többek között azért, mert a határnál másfél-két órát várakoztunk arra, hogy átmenjünk. Idén schengeni határ. Tehát az ember, ugye nyilván vannak köztünk, szerintem mindannyian jártunk a 90-es években már Romániában, Erdélyben, tudjuk, hogy milyen tapasztalataink voltak. Fantasztikus dolog, hogy az ember úgy megy át ezen a határon, hogy észre se veszi. Tehát tulajdonképpen csak, hogyha nézünk valami technikai berendezést, azon látjuk, hogy most mentünk át a határon. Ez az egyik. A másik, amit lát az ember, hogy eleve autópályákon megyünk 10-15 év ezelőtt, ez elképzelhetetlen volt, hogy Romániában autópálya, azzal könnyen el fogjuk érni a céljainkat. Tehát azért mondom ezeket a személyes élményeket ezzel kapcsolatban, András, mert hogy az, amiről te beszélsz, azok mindennapi harcok, szabadságharcok, genderkérdés, migráció kérdés, ezek fontos ügyek. De az Unió a hétköznapokban többek között így jelenik meg nekünk. Egy óriási, egy fantasztikus eredményként, egy óriási lehetőségként, ami pozitív irányba változtatja meg ezeknek a népeknek az együttműködését.
Schiffer András, ehhez?
Hát egyrészt most már a belépés után 21 évvel szerintem ezekkel az illúziókkal és gyógyszövegekkel, mint hogy lehet cukrászdát nyitni Bécsben, meg
Bocsánat, csak a mikrofon zsinórhoz, ha hozzáír, akkor
meg szabadon lehet utazni, nem kell sorbálni a határon, és a többi, és hogy külföldön lehet munkát válni, mármint Nyugat-Európában, ezekről le kéne jönni. És szembe kéne nézni azzal, hogy ez a erőltetett, gyorsított integrációja a félperifériának milyen nyomorúságos, leszakadó helyzetet konzervált nem csak Kelet-Európában, Dél-Európában is. Tehát én tudom, erről a 2000-es években nem illet beszélni. Lehet, hogy még ma se. De azért az, hogy milyen könnyen a mai fiatalok el tudnak menni nyugatra tanulni, tessék megnézni, hogy azért milyen árat fizetünk. Tehát, hogy most csak Gábor, egy eset, amiben én revidiáltam is a korabeli parlamenti álláspontomat, emlékszem, hogy a negyedik alaptörvény módosítás kapcsán én magam is tiltakoztam amiatt, hogy ugye a Fidesz, mondjuk az tényleg egy kérdés, hogy ez mennyiben alaptörvénybe való, ugye alaptörvénybe rögzítette a röghözkötést. Ma meg azt gondolom, hogy ez helyes. Mert nézzük meg, hogy a centrumországok hogyan fölözték le, ahogyan a régi gyarmatoknak is, ugyanúgy Kelet-Európának a szellemi elitjét. Milyen árat fizet nem csak Magyarországnak, sokkal nehezebb helyzetben van Horvátország, Litvánia. Romániáról ne is beszéljünk.
Bulgária.
Tehát csak én arra szeretnék rámutatni, hogy miközben persze tök jó, hogy nem kell sorbálni a határon, például a magyar-román határon, magyar-osztrák határon és a többi. Ha már a korabeli MSZP-SZDSZ kormány elfelejtett bennünket, választókat tisztességgel tájékoztatni arról, hogy egyébként milyen hátulütői vannak az uniós tagságnak 2003-ban, ideje mérleget vonni és számot vetni azzal, hogy ez nem csak a Bécsben soha meg nem nyíló magyar cukrászdákról szól ez a sztori, hanem arról is, hogy hogyan lett a félperiféria agyelszívással például kizsákmányolva. Tehát ez egyik, a másik viszont a fölvetett kérdéssel kapcsolatban. Szóval megint én azt ajánlanám, hogy jó volna azért fogalmakat tisztába tenni, mert itt én tudom, hogy itt a kormány oldali diskurzusban ilyen pörölj kalapácsként működik ez a szerencsétlen gender kifejezés, ami valójában nem az, amire használják. Hát a dolog az arról szól, gender studies magyarra lefordítva, hogy a nemi szerepeknek a társadalmi valóságát megvilágítani. Szerintem ez egy tök hasznos dolog, hogy a jelen valóságban független attól, hogy milyen kormány, milyen társadalmi politikát valósít meg, ugyan vizsgáljuk már meg, hogy a nemi szerepek hogyan változnak. Ettől teljesen független az, hogy hát ez jó rész a 2008-as pénzügyi válság után a világ urai újra csomagolták a rendszert, a technokrata alátámasztások már nem nyújtottak megfelelő alátámasztást, ekkor indították a woke őrületet, ekkor hajszolták bele mind a progresszívek, mind a populisták a világot, vagy legalábbis a globális éjszakot egy véget nem érő identitáspolitikai harcba. Szerintem célszerű erről beszélni, ami migráció, identitás, politika, és nem megcsúfolni olyan fogalmakat, amikre egyébként, hogyha egy élhető társadalomban akarunk élni, akkor igenis szükség van, nyilván nem idegen nyelven kell megfogalmazni, vannak erre magyar szavaink, de azt vizsgálni, hogy egyébként a nemi szerepek hogyan változnak a társadalom fejlődésben, szerintem ez egy tök fontos dolog, független attól, hogy kinek milyen a politikai meggyőződése.
Hát, bocsánat,
erre azért reagálják, amit az Andis mondott.
Jó, és akkor utána Bauer Bence végre megszólalhat.
Nyugodtan.
Ha már kifújta Gábor magát. Akkor,
Gábor kifújta akkor, magát.
Igen. Akkor, ha megengeditek, akkor ugye az Andissal mi szoktunk ezekről a kérdésekről vitatkozni, szóval az a helyzet, hogy az András azt mondta, hogy revidiált az álláspontját, például az alkotmánymódosítással kapcsolatban.
Röközkötés, hogyha valaki így szerez diplomát, akkor x évig maradjon itt.
Az ilyen értelemben jó, mert az azt jelenti, hogy ma már más gondolunk arról, amit akkor gondoltunk, mert a tapasztalatokkal bölcsebbek lettünk. Így, illetve amikor kritizálod az MSZP-SZDSZ koalíciót, hogy nem világosította fel az embereket arra, hogy mi volt, természetesen mi se láttuk előre, nagyon sok mindent nem láttunk előre. De azért hadd jegyezzem meg azt, hogy amiről te beszéltél, András, az a klasszikus centrum-periféria probléma. Mindig volt, mindig lesz, te mondtad, hogy adottság az uniós együttműködés, ez is egy adottság, a centrum-periféria, tehát ha mindig...
Beletörődni, Gábor.
De Andris, adottság. Tehát ez olyan tényleg, mint a nap, a hold és egyebek. Szóval nekünk, mi is átéltük ezt Magyarország részéről, amikor a határon túli magyarok, akik sokkal rosszabb helyzetben voltak, évtizedekkel ezelőtt jöttek, áramlottak Magyarországra mindenhonnan, a Vajdaságból, Erdélyből, Felvidékről, a mi részünkről is volt benne egy agy- és munkaerő elszívás természetesen, és Magyarország jól járt ezzel. Természetesen a centrum mindig jól jár azzal, hogy a perifériáról a tehetséges embereket vonza magához. Ez egy teljesen normális folyamat, hozzátenem.
De Magyarország jól járt ezzel, a magyar
De jól járunk vele. Jól járunk vele, mert egyfelől, ez még egyszer mondom, adottság, másfelől pedig nagyon sok esetben, egyébként pont Magyarországon, ahogy az Andris is utalt rá, egyébként szembe a közhiedelemmel nem olyan nagy mértékű az elvándorlás, mint más országokban. Például Romániában vagy Horvátországban, amiről beszéltünk. Tehát, de jó, akkor, ha bölcsen csináljuk ezt a tekintetben, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy idő után az emberek, ha vissza akarnak jönni, vissza tudjanak jönni. Erre egyébként vannak magyar programok is, például hozzátenném.
Baer Bence, nem tudom, mennyire tudta követni itt.
Végig hallgattam. Autorádion.
Hozzászólás.
Annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió természetesen egy fontos projekt. És természetesen úgy indult, hogy a békéről szólt, a gazdasági fejlődésről, a prosperitásról. Ha megnézzük a Európai Unió mai vezetőségét, akkor nem biztos, hogy ez mindenképpen célra vezető most. Megnézzük a békét. Én a béke pártiságot annyira nem látom már. Sok olyan döntést hozott az Európai Unió az utolsó években, ami nem mindenképpen ebbe az irányba mutatott. De sokkal tragikusabbnak tartom egyébként, hogy a gazdasági prosperitás ígérete, amit az Európai Unió, akkoriban még Európa Közösség megtett, azt nem mindenképpen tudja szavatolni. Ha megnézzük most egy aktuális ügy, a vámmegállapodást, amit Ursula von der Leyen kötött az amerikai elnökkel pár nappal ezelőtt, akkor nem gondolom úgy, hogy az Európai Unió minket, tagállamokat jól képvisel, és ez most nem csak egy magyar álláspont, hanem ugye hallhattuk, hogy a francia vezetőség, a német vezetőség mit mondott. Azaz, az alapjaihoz kéne visszatérni, és valamikor akkor fordult el az Európai Unió rossz irányba, amikor Juncker meghirdette azt, hogy politikai bizottságot szeretne vezetni. Azaz egy politikai szerephez nőtt. És ugye aki politikai szerepet játszik, az ugye szükségszerűen vannak olyanok, akik nem támogatják. Azaz a politikában mindig van egy kormány, meg van egy ellenzék. Úgymond bár a bizottságra most azt mondja, hogy kormány, az bizonyára most az EU jogászok azt mondják, hogy ez nem teljesen stimmel. De akkor nem szabad csodálkozni, hogy van egy óriási nagy ellenzék az Európai Parlamentben, az európai intézményi rendszereken belül, és ennek az ellenzéknek vannak ugye különböző megnyilvánulásai, talán erről szólnak a patrióták. De visszatérve, természetesen fontos dolgok azok, amiket pártelnök úr mondott, Fodor Gábor mondott, hogy Schengen határok vannak, tudunk utazni, hogy vannak különböző lehetőségek. De egyébként ezekből, mintha mindig az EU valahogy most egy kicsit visszavenne. Ha most az Erasmusra gondolunk, hogy egy milyen szép és jó projekt, abból most visszavesznek pont Magyarország tekintetében. Schengennél a tagállamok visszavesznek, mert nem tudták megoldani a migrációs válságot. Dominó hatás lesz, különböző határelőzések állnak megint. Talán még a magyar-román határon pont, hogy nem lesz, de például már Lengyelország-német relációban határelőzés van. Azaz az a nagy ígéret, amit az EU tett, nem csak velünk szemben 2003-2004-ben, hanem egyébként a saját polgárai számára és a többi alkotó ország számára is azt az ígéretet nem tudja beváltani, és a jelenlegi vezetés nem tudja ezt beváltani.
Na most azért mégiscsak úgy van, hogy az EU képvisel bizonyos ideológiákat, és egy pillanatra visszatérek arra, amit Schiffer András mondott, szóval számomra a gender elmélet problémája, most nevezzük, aminek akarjuk. Tehát én elhiszem, hogy pontatlanul fogalmazok, és nem pontos, amit mondok, de amikor erőltetett módon bizonyos nemi szerepeket túlhangsúlyoznak, és olyan dolgokat próbálnak a társadalom jelentős részével elfogadtatni, amik egyébként a társadalomnak egy nagyon csekély részét érdeklik, és bizonyos alapvető dolgokkal szemben állnak. Tehát számomra van a férfi, meg a nő. Jó, és ezen, tehát ez a fő problémám.
Nyíltan kell beszélni, ezt Ferenc pápa egy olyan két évvel ezelőtt elég nyíltan megfogalmazta, éppen amikor Magyarországról, illetve Szlovákiából hazafelé menet adott egy sajtóinterjút ott a repülőn, és ott a pápa világosan fogalmazott, és szerintem eléggé pontosan, hogy Európa idegen ideológiák rabjává vált. Tehát Az Európai Bizottság valójában egy nemzetközi intézmény, bármennyire is ezzel ellentétes agymosás folyik magyar egyetemeken is. Az Európai Unió egy transznacionális intézmény, nem mi vagyunk az Európai Unió, hanem általunk is megkötött nemzetközi egyezményekkel létrehozott szervezet. Éppen ezért az, hogy az Európai Bizottság valamilyen politikai ideológiát képviseljen, sőt, az Európai Bizottság felforgató tevékenységeket menedzseljen különböző tagállamokban, ez nem egyszerűen fölháborító, Magyarország csatlakozásánál is tökéletesen elképzelhetetlen volt, vagy mondok egy apróságot. 2004-ben, amikor Magyarország és az Európai Unió tagja lett, elképzelhetetlen lett volna, anélkül, hogy erre írott jogi alap lett volna, egész egyszerűen a Gentleman Agreement alapján, hogy egy tagállam állampolgára úgy nyerjen pozíciót a bizottsági apparátusban, hogy a tagállamot képviselő kormánynak a jóváhagyását nem bírja. Ehhez képest a magyar kormány az elmúlt években úgy tárgyalt az uniós forrásokról, uniós biztossal, hogy az uniós biztos mellett ott ült egy magyar ellenzéki aktivista, mint a bizottságnak a tisztviselője. Tehát, hogy szerintem nagyon túlment minden határon az Európai Bizottságnak, az európai intézményeknek a szerepfelfogása, de ez nem magának az európai integrációnak a szükségszerűségét kérdőjelezi meg, hanem azt mutatja meg, hogy ez az Európa projekt réges-régen nem az európai emberekért, főleg nem a tagállamokért van, hanem egész egyszerűen globális nagytőkés csoportoknak a fogja.
Na most akkor még annyit mondok, hogy a migráció kapcsán meg az a helyzet, hogy lehet, hogy nem törvényes úton jár el az Európai Unió bizonyos szervezetei, nem a törvények szellemében és betűjében, de amit tesznek a migráció kapcsán, az azt jelenti, hogy a kultúra alapvetően megváltozik, és a társadalmak alapvetően megváltoznak, és olyan folyamatok indulnak el, amelyeket már nem lehet visszafordítani. Ez többé-kevésbé stimmel, amit most mondtam?
Hát többé-kevésbé stimmel, de én azért a migrációt, tehát a migráció ügyben az Európai Uniónak sok minden felróható, azt gondolom, de azért érdemes itt is kellő toleranciával kezelni ezt a kérdést, azért, mert ugye az Andris előbb azzal fejezte be, és én ezzel értek egyet, az ő minden kritikája, mert mondom, nem győzöm hangsúlyozni, mert csomó dologgal nem értek egyet, tehát amiben mi vitatkozunk, de a lényeg mégiscsak az, hogy ha egy kicsit távolabbról nézem, még egyszer hangsúlyoznám, az európai integráció az egy óriási nyereség mindenki számára. Tehát ne felejtsük el, hogy Magyarország is attól értékes sokak számára, ha úgy tetszik a piacon, mert az Európai Uniónak a tagja.
Igen,
tehát ezt ne felejtsük el. Tehát ha Magyarország nem lenne az, nem lenne érdekes. Az az igazság. Tehát ez egy óriási erő az európai integráció. Hatalmas gazdasági fejlődést hozott egyébként Magyarországon, és olyat, még egyszer már emlegettem az osztrák-magyar monarchiát, ami csak a monarchia idejében volt a kiegyezés után, tehát nem volt azóta ilyen robbanásszerű fejlődés Magyarországon, mint egyébként az uniós tagság után, és nem csak Magyarországon, hanem ha már hoztam Románia példáját, számtalan más országot is lehet hozni, akik szintén átmentek ezen, tehát az unió egy óriási nyereség ennek a régiónak, miközben egy csomó problémával küzd, például azzal, amit az Andris mondott, hogy egy csomó hatásköri tisztázatlanság van, és persze, hogy a bizottság próbál valóban egyre inkább politikai szerepet játszani, ami egyébként szerintem se jó, hozzátenném, ezt én se tartom helyes dolognak. Tehát, hogy egy csomó hatásköri tisztázatlanság van, de ez ilyen, tehát a működő szervezetek dinamikája az, hogy persze próbálnak elvenni hatásköröket, és ezért fontos, hogy legyen állandóan egy vita erről az unióban.
Bocsánat, most a következő a helyzet, hogy a podcast miatt meg kell szakítanunk, és Bauer Bencé lesz a következő szó, de én azzal fejezném be, hogyha néhány évtized, vagy egy évszázad távolából nézzük Európát majd, akkor azt látjuk, vagy azt fogják írni a történelemkönyvet, ha úgy tetszik, ez egy provokáció is az urak felé, hogy az iszlám meghódította Európát, és a kereszténységet elpusztította itt Európában. Na, ez a provokatív megjegyzés. A tisztelt hallgatóknak mondom, hogy most egy nagyon rövid zene következik, aki podcaston hallgat minket, annak ez a podcast befejeződik, és a következő podcastra kattintson. Egyébként pedig a Magyar Katolikus Rádió Facebook és YouTube csatornáján nézhetnek minket is, jelentős vizuális élménnyel gazdagodva. Nagyon rövid zene következik.